Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Péter második levelének harmadik fejezetéből a harmadik és tizennegyedik verseket olvasom a következőképpen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és föld pedig ugyanezen szó által megkivélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egyetlen nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egyetlen nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja. Mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, az egek elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Eddig Istennek írott ígéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hogyha végidőkre gondolunk, vagy a végidőket felemlegetjük, akkor én azt gondolom, hogy a legtöbb emberben valami olyan korszak vég jelenik meg, ami majd lesz. Ami majd egyszer csak beköszön. De hát olyan messze van az még. És ezzel szemben nagyon izgalmas, hogy hát azt kell mondanom a kedves testvéreknek, hogy Isten hozott mindenkit a végidőkben. Mert hogy biblikus keresztény felfogásunk alapján mi már a végidőkben születtünk, kedves testvérek. Jézus feltámadása és mennybe menetele óta a végidőket éljük. És hogy a végidők meddig tartanak, azt valójában nem tudjuk, és ebből az is jól látszik, hogy a végidők az nem feltétlenül arról szólnak, hogy minden rossz, hogy minden sanyarú, hogy minden elpusztul. A végidők egész egyszerűen annak az időnek a neve, amíg mi várjuk vissza az Urat. És hogy ez mikor fog megtörténni, azt pontosan nem tudjuk. Viszont Péter felhívja a figyelmet a végidők kapcsán egy, azt gondolom, hogy egy 2000 éves jelenségre. Mert ez már az ő idejében is jelen volt. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt üznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Én azt gondolom, hogy nincsen új a nap alatt, és ezek azok a jelenségek, vagy ez az a kérdés, amit az elmúlt 2000 évben nagyon sokszor, sokféleképpen sokan megfogalmaztak, és azt gondolom, hogy nem csak azok, akik a kereszténységet kívülről gúnyolják, vagy kritizálják, hanem ha őszinte akarok lenni, akkor szerintem mi magunk is, mikor egy picit elbizonytalanodunk a hitünkben, akkor feltesszük a kérdést, hogy de hol van ilyenkor az Isten, hol van ilyenkor a Krisztus visszatértének az ígérete, mi az a reménység, ami ebből az egészből nekem a hétköznapok döntéshelyzeteiben, nehézségeiben, problémáiban leszármazik és erőt ad, hogy van ez jelen, praktikusan, hogy van ez jelen az én életemben. Sokan megkérdőjelezték már a Krisztus visszatértét. Nem velünk, és nem a mi korszakunkkal kezdődik ez. az az igazság, hogy én azt látom, kedves testvérek, hogy ez szerintem végig is fogja kísérni a mi kereszténységünket Krisztusunk visszatértéig, mert az ember rendre isteni magaslatokba tör. Folyamatosan újra és újra megdöntjük saját magunk teljesítő képességének határait. És bizonyos keretek között ezzel nincsen semmi baj. Bizonyos keretek között ez teljesen rendben van. De nagyon sokszor a fejünkbe száll a gőg meg a büszkeség. Mi volt Péter élethelyzete, amikor ezt a második levelet megfogalmazza? A római birodalomban vagyunk, kedves testvérek. Abban a római birodalomban, ami előtt ugyan voltak már kultúrák, voltak már az ókorban rajta kívül jelen a civilizációk, de az ismert világot semmi nem határozta meg annyira, mint Róma. Az a Róma, ami elfoglalja és befogadja a görög filozófiát. Az a Róma, aki megdönti a perzsákat. Az a Róma, aki gyakorlatilag Európa térképét teljes mértékben újra rajzolja, és az első olyan civilizáció, aki minőségben megengedheti magának azt, hogy ne csak lakhatási célból, ne csak élelemtárolásra, termelésre és védművek kiszolgálására építsen épületeket, hanem az első olyan birodalom, ami nagy mennyiségben épít szórakoztató ipari egységeket. Nem ők találják ki, de ők az elsők, akik anyagilag meg egzisztenciálisan úgy állnak, hogy ezt megtehetik. Minden nagyobb római településen van egy amfiteátrum. Minden nagyobb római településen van egy aréna. Rómában ott van a Circus Maximus. Az első olyan birodalom, ahol olyan szinten válik szét a szegény és gazdag réteg, hogy amíg a szegények egy-egy helyiséges épületekben kucorognak, addig a gazdagoknak van lehetősége külön lakrészeket emelni palotáikban, külön a szolgáiknak, a cselédjeiknek, vannak közösségi tereik, ahol gyakorlatilag a saját szórakoztatásukra koncerteket és közösségi alkalmakat szerveznek, és ez Rómával indul el. Addig az élet sokkal inkább szólt a túlélésről. Voltak csodák Róma előtt is egy-egy, de ipari mennyiségben Róma kezdi el előállítani a csodákat. És kedves testvérek, egy ilyen világban élvén, amikor soha nem látott eredményeket, addig soha nem látott eredményeket felmutat a társadalom, teljesen jogosan fogalmazódik meg az a kérdés, hogy akkor mi miért kapaszkodjunk egy keresztre feszített zsidó ácsba? Hát jönnek a légiók, már leigázták a fél világot, a sorra építjük az utakat, belehal egy-két rabszolga, de hát az a dolga. Olyan magaslatokba emelkedik a kereskedelem és a gazdaság, amit még sosem láttunk. Vannak emberek, akik már úgy élnek meg a hétköznapjaikban, hogy igazából fizikai munkát nem is biztos, hogy dolgozniuk vagy végezniük kell. Miért kapaszkodjunk mi egy zsidó ácsba? És kedves testvérek, hogyha erre az egészre ráültetjük az elmúlt 2000 évet, akkor azt látom legalábbis én, hogy valójában ezek a hétköznapi kérdésfelvetések, ezek nem újak a nap alatt, csak bennünket már nem a római birodalom határoz meg, mert az időközben összeomlott. Ezt nyugodtan ültessük át a technológiai vívmányokra. A Nyugat-Európában és Közép-Európában a társadalom jelentős része olyan kényelemben él, amit még nem látott a történelem. Akik nem ebben a kényelemben élnek, őket viszont nagyon könnyen takarja ki a kortárs történelem. Az ő panaszaikat, az ő problémáikat nagyon könnyen ki lehet takarni a társadalmi nézőpontokból. Hála annak az infokommunikációs áradatnak, amiben vagyunk. Egyszerre tudunk a világ túlfelére odakattintani, és egyszerre vesznek el, kedves testvérek, a szomszédból végtelenül fontos információk. És ebben az élethelyzetben megint jogosan merül fel a kérdés, hogy Hát csodákat csinálnak az orvosaink. A világűrt kutatók már azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet meteorokat lebányászni. Verne még arról álmodozott, hogy hogyan jutunk el a Holdra. Pár száz évvel később most azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet ezeket lebányászni. Ezek csodák, ezek isteni magaslatok, idéző jelenélve. Miért kapaszkodjon akkor a világ egy 2000 éve megfeszített zsidó ácsba? És kedves testvéreim, Péter azért ezekre a kérdésekre megadja a választ. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egyetlen nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egyetlen nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint azt egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Miért várunk 2000 éve Krisztusra? Mert még időt ad az Isten. Időt ad az Isten arra, hogy a bizonytalanságainkból, a gőgünkből, a félreértett büszkeségünkből, a sokszor túlértékelt teljesítményeinkből felnézzünk, és elfogadjuk azt az erőt, ami erőtlenség által célba ér. Azt a kegyelmet, ami túlélte a római birodalmat, ami túlélte az ismert történelem nagy világégéseit, pestis járványoktól, a háborokon keresztül, gazdasági válságokig bezárólag, és az egyetlen egy olyan reménység volt mindezek közepette, ami a törékeny emberi valóságban mégis sziklaszirádan és keményen meg tudta tartani az embert, és megtartja a mai napig. Mert kedves testvérek, amikor a teljesítő képességünk csúcsán vagyunk, egyénileg és társadalmilag, akkor nem hisszük el, hogy az emberi élet törékeny. De kedves testvérek, az emberi élet törékeny. Ezt sosem hitte el magáról egyetlen egy birodalom, ami ereje teljében volt. És nagyon sokszor nem hisszük el magunkról mi sem, amikor erőnk teljében vagyunk, de amikor hirtelen megrángatják a lábunk alatt a szőnyeget, akkor nagyon hamar kiderül, hogy magaslóról magasabbról nagyobbat lehet esni. És az emberi élet törékeny. És ebben a törékenységben szépen lassan megfogalmazódik a válasz arra, hogy akkor miért is higgyünk mi ebbe a 2000 éve keresztre feszített zsidó ácsban. Mert ő az egyetlen, aki ezzel a törékenységgel tud mit kezdeni. Mi nem. Mi a törékenységünket el tudjuk takarni. Mi a törékenységünket le tudjuk tagadni. Mi fel tudjuk mutatni más emberek törékenységét, azért, hogy ne a mieinkkel foglalkozzanak mások. És tudjuk érte őket gúnyolni, vagy kikarikatúrázni, hogy az olyan látványosan és erősen takarja a saját gyarlóságainkat, hogy velük foglalkoznak. De a törékenységünkkel valójában minőségben nem tudunk mit kezdeni. A Krisztus keresztje tud. Mert a Krisztus keresztje pont ezért a törékenységért fogalmazódik meg. És pont e fölött, a törékenység fölött mondja el, és teljesíti be az ézsaiási sorokat maradék nélkül, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amikor mi örök élet vasárnapján megállunk és emlékezünk az elhunytjainkra, majd egy-egy gyertyagyújtásával is, akkor örök élet vasárnapján arra hív meg bennünket a Péteri második levél, kedves testvérek, hogy őszintén forduljunk, és erősödjünk meg a hitünkben. Őszintén forduljunk az Isten felé, és fogadjuk el tőle azt a kegyelmet, ami az erőtlenségben célhoz ér, a Krisztus erőtlenségében, de hogyha a gyászunkra, a hiányainkra, a törékeny életünkre gondolunk, akkor nagyon sokszor a mi törékenységünkben is célhoz ér, hogyha mi hagyjuk és beengedjük. Ezért kapaszkodjon belé, és így tekintsünk őrá. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megállunk imád a kulcsod kézzel, és téged kérünk arra, hogy ne magunkból merített erővel, dacsal, teljesítménnyel próbáljunk üdvösségre jutni, hanem a te üdvösséged szerint elfogadjuk saját magunk esendőségét a te gondviselésed tenyerén. Amen.